16 óra elmúlt 6 perccel, ez lesz tehát holnap korán reggel itt a Kossuth Rádióban, és amivel mi foglalkozunk egy órában, Afrika. A világ második legnagyobb kontinensét vesszük közelebbről szemügyre 17 óráig, a kapcsolatát a többi országgal, az újkori gyarmatosítást, Kína szerepét Afrikában, a legégető problémákról is beszélünk, amelyek Afrikát érintik. Itt lesz a stúdióban Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Szó lesz Dél-Afrikáról részletesen, és természetesen a magyarok szerepéről is beszélgetünk majd az afrikai kontinensen. Boros Péter a szerkesztő, a telefonszámunk 061-328-7873, de hogyha van véleményük vagy kérdésük, akkor SMS-ben is elküldhetik 0630-9666.
Közelről a Kossuth Rádióban.
Több mint 50 ország, amelyek közül a legtöbb legalább 6-szor akkora, mint Magyarország. Óriási gyémántbányák, töménytelen nyersanyag az egyik oldalon, és véres polgárháborúk, gyerekkatonák ezrei a másikon. Veres Ágnes összeállítása.
Afrika a föld második legnagyobb kontinense, a szárazföldi területek 20,3%-át fedi le. Több mint 1 milliárd fős népességével egyben a második legnépesebb is. A kontinens lakói arabok, berberek, szudániak, busmanok, pigmeusok és európaiak, akik főként mezőgazdaságból élnek, annak ellenére, hogy a megművelt területek aránya csupán 6%. A népesség gyorsan nő, a városokban évi 3,5% a növekedés. Ugyanakkor kiemelkedő a szegénység is. A kontinens lakóinak fele kevesebb, mint napi $1 él. Legmagasabb pontja a Kilimandzsáró, magassága közel 6000 méter. Ugyanakkor itt a hatalmas sivatag is, a Szahara, mely 90-szer nagyobb hazánk területénél. Leghosszabb folyója a Nílus, egyben a föld leghosszabb folyója is. És amiről leghíresebb, az egyedülálló állatvilág, melyet számos nemzeti parkban védenek. Molnár László, aki egy terepjáróval 405 nap alatt közel 100 000 kilométert tett meg és 52 országba jutott el, beleszeretett Afrikába. Kalandjairól Boros Péter beszélgetett vele.
Csak azt tudta, hogy hova szeretne menni, vagy min keresztül szeretne menni?
Hát az országok, az afrikai országok azért voltak országszinten az elindulásom időszakában már viszonylag fixek, mert ez a térség a világnak, ahová majd minden országba kell vízum. Remélem az utamhoz nincs köze mindennek, de itt a arab térségnek a villangásai, akkora cunamik, vulkánok, földrengések, árvizek, tehát ahol voltam szinte vagy előtte, vagy utána mindig volt valami. Egy érdekes egyébként, hogy ebből eredően szerintem a nehezebb körbeutazni a földet, mint 40 évvel ezelőtt.
Akkor is voltak villongások, sőt 200 éve, meg 500 éve is ugyanúgy voltak problémák.
De kisebb volt a bürokrácia. Ugye a bürokráciával sajnos mindig együtt járnak negatív jelenségek. Na most erre legjobb példa volt mindjárt az algériai vám, ahol mindent kipakoltattak az autóból, vagy másfél órát pakoltuk vissza. Utána, amikor mindez érzett, akkor a vámos azt mondta, hogy annyit dolgozott, hogy ajándékot kér az ő munkájáért.
A vám azonban csak az első lépés. Jelzés, hogy egy afrikai országban fölöttébb kalandos az utazó élete.
Nem volt esemény és probléma és nehézségmentes. Ott volt faluból való éjszakai kikergetés, furkos botokkal hozzá kell tegyem, ott sem egy idő voltam. Az afrikai szakaszon sokat segített a Magyar Afrikai Társaság, és egy hölgy, afrikanológus, Szilasi Ildikó, akik bizonyos szakaszokon, kritikus szakaszokon, más programhoz, a maguk programjához kapcsolva velem voltak, itt is velük voltam, és hát volt ilyen, aztán volt nigériai falu végén való körbefogás, és mi kémek vagyunk alapon, ott mindenfajta szándékaik voltak, aztán volt autóborulás.
Soha nem akarták előtte lebeszélni róla, főleg a család?
Dehogy nem. Hát a család, az volt a szerencsém, hogy az elején nem vettek komolyan, és ami komolyan
már
vettek,
addigra
késő volt. De hát főleg az egyes választott területekről akartak lebeszélni, tehát, hogy Afrikának pont a nyugati felét választom, amelyik sokkal veszélyesebb, sokkal kevésbé járt turisták által, mint ez a Kenya, Etiópia, Egyiptom térség, sokkal vadabb, erről nagyon le akartak beszélni sokan. Na de hát itt lehet itt igazából megismerni azt, amilyen még az a világ, amit kevésbé ezt nem lehetett kihagyni. Hiszen épp az volt a célom, hogyha lehet mind a mellett, hogy láttam a világ kétlenül vízesését, és hajóztam a Nigeren is, meg a Zambézén is, meg a Mekongon is, és fantasztikus városokat is láttam, és fantasztikus állatsereg lett benn Botswanában, de nem ez volt azért az igaz élmény, az maga az emberek élete, a falvak, városok, a kapcsolatok voltak.
Legfontosabb vagy legjobb felugró kép? mi lenne így hirtelen ebből az útból?
Húha, ez most egy nagyon zavarba ejtő kérdés. Hát biztos, hogy az Afrika valamelyik természete, kis faluja, egy intim pici faluja, ahol a természetességgel, a pálmakvetős kis körkonyhokkal, és között az a nagyon színes világ, ahogy ott az emberek még öltöznek és élnek.
És ők miért, én gondolom azt úgy, hogy ők még nem tudják, hogy mi az, hogy mobiltelefon, mert megijednek az autótól, ha arra megy, vagy ezért ennyire ne legyek már?
Hát az autótól jobban megijednek, mint a mobiltelefontól. Agresszív színekkel vannak jelen a mobil szolgáltatók mindenütt a világban, tehát hogyha messziről valaki egy vörös épületet lát, egy teresztetre simuló faluba egy vörös épület, az biztos, hogy mobil szolgáltató. Nagyon érdekes dolog, ugye itt kényszerből, mert egy járhiba miatt a kocsi megállt a kamari nőkös erdő közepén, és egy hetet egy kis faluba, Dzsumba töltöttünk, ahol elég ritka az odatévet fehér ember, és hát ezért nyilván...
Meg a minden sarkon az autószerviz.
Nyilván egyetlen egy autószerelő volt, aki végül is életében nem látott ilyen autót, mint mondta, és nálam voltak szerszámok, ez volt a szerencse, de kézi erővel ott a földön fekve az udvaron végül is kiszedték a motort. Elképesztő tisztességgel tették egyébként a dolgokat, és meg lehetett ismerni ezt a kis falut, ami egy nagyon nagy élmény volt. És érdekes, hogy miközben ők alig mozdulnak ki a falujukból, tényleg alig mozdulnak ki a falujukból, abszolút arra szervezték az életüket, hogy a faluba ők önállátóak, a közben a mobiltelefon az működik, és a mobiltelefonon keresztül, meg az interneten keresztül kapcsolatot tartanak a világgal, és ez kérdés, hogy mennyire jó és mennyire rossz.
Azt már mondta, hogy nem cserélni fel Magyarországot semmivel sem.
Igen.
Ezt értem, mert magyar. De hogyha mégis választani kellene egy másikat, ennyi ország után, melyiket választani?
Az mindenképpen Afrika. Tehát a legvadabb, a legtermészetesebb, a legveszélyesebb, a legtöbb problémát okozó. De én viccesen mindig azt mondtam, hogy előző életemben biztos majom voltam Afrikában.
Széchenyi Zsigmond is valahogy így érzett, bár költőiben fogalmazott. Itt fényesebb a napfény, mint nálunk, csillogóbbak a csillagok, de még a tüske is szúrósabb, a fa is keményebb, az ember is kitartóbb. Egy szóval, itt energikusabban lüktet az élet pulzusa, és ez az, ami visszavonz mindenkit, aki egyszer belékóstolt, írta a nagy vadászutazó.
Veres Ágnes összeállítását hallották, benne Molnár Lászlót, akivel Boros Péter beszélgetett. Afrikáról van szó itt a Kossuth Rádió délutáni műsorában, a világ második legnagyobb kontinensét vesszük közelebbről szemügyre 17 óráig. A vendég pedig ebben az órában itt a stúdióban Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, és köszönöm,
hogy eljött hozzánk. És köszöntöm a hallgatókat.
Hadd utaljak vissza egy néhány nappal ezelőtti nagy hírre, ugye, ami bejárta az egész világot, nem is néhány nappal, volt már az egy hete is, amikor ugye megszületett állítólag ugye a 7 milliárdodik ember a Földön jelképesen. És akkor nagyon sok újság, nagyon sok rádióműsor, mi is foglalkoztunk ezzel, televíziós, beszélgetős műsorok is taglalták, hogy tulajdonképpen akkor mi lesz a Földdel, mekkora az eltartási képesség, vagy eltartó képessége egyáltalán a Föld bolygónak. És Fekete Afrikáról azt mondtuk mi itt ebben a műsorban is, hogy valóságos bibliai sokasodásnak indul majd. Ma 856 milliós lakosságról beszélünk, 2100-ra 3,5 milliárdra nőhet. Ez a lakosságszám 6-szor akkora lesz, mint az enyhén csökkenő lélekszámú európai. Hogyha én most azt kérdezem öntől, hogy Afrika mit profitálhat ebből a népességrobbanásból, akkor fel tud sorolni 3-4 dolgot?
Hát én azt gondolom, hogy ezek jövőbeni fikciók, ezek tervek, ezek olyan gondolatok, amelyek vagy így lesznek, vagy nem, hisz azt is mindig elrettentésnek elmondják, hogy a század elején Londonban azt jósolták, hogy előbb-utóbb annyi lesz a lókakiból, hogy nem fognak tudni járni, még sincs ma Londonban lókaki. Én azt gondolom, hogy pont ugyanez lesz, nem lesz Afrikában 2100-ra 3 milliárd ember, hisz a jóléttel, ami Afrikában elindult, csökken az a fajta népszaporulati ráta, ami ma, hogy tényeket mondjak, ma egy átlagos kongói asszonynak például 7,8 gyermeke van, ez a 0 évestől a 100 évesig értendő. Tehát egyik oldalról azt mondják, hogy itt Afrikában még egészséges a népszaporulat az önfenntartáshoz, másik oldalról viszont azt látni kell, hogy ahogy a jólét, ahogy a középosztály nő, ahogy munkahelyek teremtődnek, hisz tévhit az, hogy Afrikában ma csak éhezők rizsért könyörögnek, és könnyező szemű, felfúfat hasú gyermekek halnak éhen a sivatagban. Ez is egy kép, hisz Afrika szarván hihetetlen éhínség van, 30 millió ember éhezik a szárazságtól és egyéb csapásoktól. Ezzel együtt nem lehet ma azt mondani, hogy Afrika nyomorog. Mit profitál ebből? Igazándiból ez egy nagy kérdés, hisz Afrika eltartó képessége sokkal nagyobb, mint ma azt hisszük, hogy Afrikának segélyekre van szüksége, és fokozni kell a segélyeket, egyre többet kellene oda küldenünk. Ez is egy tévhit.
Miközben az tévhit, hogy milliókat fenyeget éhhalál?
Nem, az nem tévhit, csak az tévhit, hogy ezt nem lehetne megoldani. Az tévhit, hogy Afrikának segélyekre, ő önmaga házon belül meg tudná ezt oldani, hisz vannak olyan területek, ahol többlet van élelmiszerből, és vannak, ahol nem, de az a baj, hogy ez a többlet soha nem vándorol automatikusan a hiány országaiba, hiszen ennek vannak politikai, gazdasági, anyagi, mindenféle gátjai. Én azt gondolom, hogy a tévhit az, hogy nagyjából évente 60 milliárd dollárnyi segély vándorol Afrikába, ezzel együtt körülbelül 200 milliárdnyi készpénz vándorol ki Afrikából, hisz aki Afrikában megkeresi a pénzét, aki ott lesz jólét, vagy ott éri el a jólétet, az nem meri Afrikában befektetni a pénzét, nem mer ott munkahelyet teremteni, és ezért ezt a pénzt, ami feleslegé válik neki, nem ottani étteremre, mozira, kiskocsmára, vagy videótékára költi, nem teremtve ezzel munkahelyet, hanem ezek a pénzek táskákban svájci, brazil, vagy New Yorki, vagy londoni bankok széfjeiben maradnak meg, megpróbálván így megőrizni a családnak azt az értéket, amit az a generáció össze tudott hozni.
És most olyan emberekről beszélek, akik ugye nem Afrikában születtek, hanem máshonnan indulnak oda szerencsét próbálni, de ahogy ön mondja, nem látnak perspektívát ebben a kontinensben a jövőre nézve, abból a szempontból, hogy majd akkor ott meggazdagodnak, hogy oda születik a gyerekük, hogy nem érdemes semmiféle szolgáltatásba belekezdeni. Tehát magyarul az, aki oda megy, és jól él egy ideig, az nem számol annyira ezzel a kontinenssel a következő évtizedekre, hogy ott is maradjon.
Ez is igaz, bár azt gondolom egyre jellemzőbb az, hogy ez a pénz afrikai emberek bent született, tehát benszülött afrikai emberek pénze, azok, akik ott a tudást megszerezvén, mert ugye Afrikában a tudás az egyik legnagyobb hiánycikk, hisz minden más van a talpuk alatt, mindenfajta gazdagság van abban a földben, lett légyen a folyóktól az őserdőkön át az ércekig, vagy bármi egyébig, hisz nem tudom, esetleg a hallgatók tudják-e, de az a koltán érc, ami minden elektronikus szerkezetnek, telefonnak, mindenfajta játékkonzolnak az alapja, az csak Kongóban bányásszák, és például sokszor előfordul az, azt hiszem 2009-ben fordult elő, hogy az egyik játékkonzolgyártó nem tudta karácsonyra megjelentetni az új játékkonzolját, és így egy csomó pénzt veszített, mert nem tudott koltánhoz jutni például Afrikából. Tehát én azt gondolom, hogy az ott lévő középosztály, az ott élő multinacionális cégek alkalmazottai, ugye az előbbi bejátszásban szó volt arról, hogy rikító épületekben rádiótelefon cégek vannak. Általában azt tudom mondani, hogy statisztikák, amik kiadnak Afrikáról, azok mindig azt mutatják, hogy 4000-szeres növekedés van évente mondjuk a eladott rádió vagy mobiltelefon egységben. Tehát Afrika átugorja majd azt a technológiai állapotot, hogy vonalas telefonok legyenek. Ez persze már egy triviális, hisz nincs rá szükség, senki nem fog kábeleket húzgálni Afrika szerte, hisz itt van a mobil kommunikáció, és Afrika át fogja ugorni azt is, hogy kábeles internetje legyen. Mindenki a mobilon fogja majd azt a világháló terén, és lehet, hogy megijednek az autótól, mint ahogy László barátom mondta, de tudni fogják, hogy hol nézzék meg mondjuk az interneten azt, hogy ezt az autót hol gyártották.
Amikor ön Afrikáról beszél, és azt mondja, hogy Afrika ezt gondolja, Afrika azt gondolja, akkor Afrikának melyik részére gondol egyébként? Mondjon egy országot, egy köztársaságot.
Nigériát mondjuk. És visszatérve a népesedésre, ugye azt prognosztizálják, hogy 2030-ra Nigéria a föld harmadik legnépesebb országa lesz, körülbelül 350 millió lakossal, ami azt jelenti, hogy Nigéria egy nagyjából 10 magyarországnyi nagyságú terület, ezen 350 millió ember fog élni. Nigéria egy nagyon érdekes és rengeteg ellentmondással terhelt ország, ugye, ha ismerjük, ugye, hogy a keresztények és a muszlimok ellenmondásából hány csata, hány falu kiirtása, hány ember megölése van, és ezek még mindig mennek. Ugye itt van ez a híres Boko Haram nevezetű szekta, amelyik azt jelenti, hogy tagad meg ami nyugati. De itt van az, hogy a Nigéria a föld hetedik leggazdagabb olajországa, és Amerika egyik legfontosabb olajszállítója. Itt van az, hogy annyi gáz van, tehát földgáz van Nigéria szerte, ami elég lenne egész Európának több évszázadon keresztül, de ezt elégetik, mert nincs rá szükség, hisz ott meleg van, és nem használják semmire. Tehát rengeteg ellentmondással terhet Nigéria, ellenben rendkívül gazdagok is az emberek, és hatalmas költségvetéssel is bír.
Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Afrikáról beszélgetünk itt a Kossuth Rádió délutáni műsorában, 9 perc múlva lesz 5:30. Dél-Afrikával folytatjuk. Több mint egy évvel ezelőtt volt a labdarúgó világbajnokság ugye Dél-Afrikában, és sokat gondolták azt, hogy ezzel a rendezvényen egy kicsit jobban odafigyel majd a térségre a világ, és kicsit több segítséget is kaphatnak majd. Virányi Zsolt most következő összeállításából kiderül, hogy ennyi idő elteltében hogyan változott meg az élet a kontinens legdélebbi országában.
Ha azt mondom, hogy dél-afrikai labdarúgó világbajnokság, akkor az emberek többségének egyből az előbb hallott, fülsüketítő vuvuzéla jut az eszébe, nem pedig például a Spanyolország-Hollandia világbajnoki döntő, vagy éppen a franciák körüli botrány. Mielőtt megtudnánk, hogy gazdaságilag és társadalmilag mennyiben változott az 50 milliós dél-afrika élete a tavalyi foci világbajnokság után, elsőként a vuvuzéláról beszél Halbauer Dezső, a Dél-Afrikában élő Magyarok Szövetségének alelnöke.
Az egy fehér elefánt volt. A vuvuzéla gyorsan jött, és gyorsan ment el. Itt Dél-Afrikában, amikor van még egy ilyen helyi mérkőzés, akkor még itt-ott lehet hallani. De ez is letűnő félben van. Tehát egy ideig még menni fog, és aztán utána el fog tűnni teljesen.
Halbauer Dezső szerint sokat köszönhet a labdarúgó világbajnokságnak Dél-Afrika.
Nagyon-nagyon jó hatással volt az országra, mert ez a világbajnokságnak az egyik fő célja. Az ország gazdasági lehetőségeinek a kiaknázása és továbbfejlesztése volt. Ennek a három legfontosabb pontja a szaktudás fejlesztés, az új munkahelyek teremtése, és ezek keresztül a gazdaság fejlődése. A világbajnokságon keresztül Dél-Afrika nemzetközi elismerést nyert el. Ez volt itt a legfontosabb, úgy megrendezni a világbajnokságot, hogy ez az országnak ne jelentsen különösebb anyagi nehézséget. Ehhez a dél-afrikai állam nagyon komolyan hozzájárult, hiszen 33 billió randot adott oda a futballpályáknak az újjáépítésére, renoválására, és további 846 billió randot adott a következő három évre a közszolgáltatási szektor kiépítésére, aminek több mint 45%-a fog menni az áramfejlesztésre, vasútvonalak építésére, kikötőbb és egyéb infrastruktúra megvalósítására.
Ez ment is, tehát megvalósult?
Ez lépésről lépésre megvalósul. Nézd, egyet ne felejtsünk el. A világ gazdasági válsága, egyik ország a másik ország utáni összeomlása, ez Dél-Afrikát sem kerülte ki. Tehát a munkanélküliség, az infláció és az ezzel járó problémák minket is utolértek. Tehát az egész folyamat lelassult, de hogy folyamatban van, az őszintén mondom, hogy ez így van. Határozott bizalommal fordulnak Dél-Afrika felé a külföldi befektetők. Ezt láthatjuk a tengerparton egymás után kinövő gyárakból, akik több ezer munkást alkalmaznak. Dél-Afrikának a nagyon nagy előnye az, hogy ásványkincsben egy nagyon gazdag ország. Dél-Afrika élelmiszerben mindig önellátó volt. Az ásványkincsekre függetlenül, hogy milyen gazdasági helyzet van, mindig szükség van. Dél-Afrikának van meg az egész afrikai kontinensen ezzel kapcsolatban az az infrastruktúrája, ahol az ásványokat ki tudják hozni, fel tudják dolgozni és exportálni tudják. Tehát ilyen szempontból Dél-Afrika még mindig tartja magát és elképzelhetőleg fejlődni fog.
A tavalyi foci világbajnokság előtt átlagban napi 50 embert gyilkoltak meg Dél-Afrikában a statisztikák szerint. Vajon ezen a területen mennyiben változott az ország? Újra Halbauer Dezsőt halljuk.
A közbiztonság Dél-Afrikában a világbajnokság előtt rendkívül rossz volt. A világbajnokság tartama alatt teljesen rendbe hozták, és a világbajnokság után minden kétség nélkül visszaállt volna a régi helyzet, de az emberek rájöttek arra, hogy ez a betegség is orvosolható. Az utcai biztonság ugyanúgy, mint a közlekedés, egy közös érdek. Statisztika mutatja, hogy a halálos esetekben, bankrablásokban Dél-Afrika vezető szerepet tölt be. Ez elvitathatatlan, ezzel mindenki tisztában van. Nagy problémát jelent az illegális több millió itt tartózkodó bevándorlóknak a tartása és az ellátása. Mégis azt kell mondanom, hogy az ez ellen való harc eredményt hozott, megalakultak a helyi bizottságok, az emberek megtanulták, hogy a veszély nem csak létezik, hanem be is következhet. Dél-Afrika feltétlenül megtanulta a leckét. Minden embernek az öntudatában kell, hogy legyen. Rengeteg előadás van ezzel kapcsolatban, ahol felhívják az emberek figyelmét. Igen, a rendőrség továbbra is működik ebben az irányban, és határozott javulás látható. Ne feledkezzünk el arról, hogy Dél-Afrika egy gyönyörű ország, és minden idejövő turistának azt tudom mondani, hogy biztonságban és remek tapasztalatokkal fog visszatérni.
Virányi Zsolt összeállítását hallottuk Dél-Afrikáról, 4 perc múlva lesz 4:30. Folytatjuk Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével, és hát ugye itt az előző 4 percben is mennyi mindent hallottunk, ami csak is kizárólag az ellentmondásokról szól, és ahogyan ön is mesélt Nigériáról és a többi köztársaságról, az is csupa-csupa ellentmondás. Hogyan és milyen formában tartják egymással a kapcsolatot az afrikai országok? És van-e olyan ország például Afrikában, amelyik, hát hogyha fogalmazhatok így, mondjuk diktálja a tempót, tehát amelyik uralkodó bizonyos szempontból, vagy iránymutató?
Hát az előbb hallott Dél-Afrika talán az, amelyik a legerősebb, gazdaságilag is a legerősebb, hisz az úgynevezett téglák, a BRICS országoknak az új tagja ennek a déli együttműködésnek. Dél-Afrika az, ami utat mutat a többi nációnak. Dél-Afrika az, aki a fehér apartheidből kiszakadván azért annak az örökségeinek nem csak a terhét, hanem az áldásait is örökölte, hisz ott egy fejlett gazdaság volt korábban is. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen régió központi leftre, Afrika zászlós hajója, ha így nevezhetem, az mindenképpen Dél-Afrika gazdasága, erre tekint a többi nép. Ugye Mandela önmaga egy karizmatikus vezetője volt, és elvitathatatlanul karizmatikus vezetője volt az afrikai népeknek, hát illetve ma ismeri él, tehát nem így értem, hogy volt. Illetve azért minden régió központban vannak olyan országok, amelyek vezetik vagy utat mutatnak, ilyen például Nigéria, Nyugat-Afrika tájon, de Gána is egyre emelkedőbb, Gánában hatalmas olajkincset találtak, tehát az ő gazdasága is megindult. Hatalmas mennyiségű kincset leltek, olajat, földgázt és egyebeket Angolában is, az ő gazdasága is 15%-os emelkedést mutat évente, bár a szkeptikusok itt is mindig legyintenek, hogy ugyan milyen bázison, de ne felejtsük el, hogy ma Angola például 650 ezer hordó olajat termel, amit mind Kína megvásárol, és ez olyan mérvű gazdagsággal áldja meg az országot, hogy most például 1 millió szociális lakást szeretnének építeni, mert nem tudják hol elhelyezni azokat a munkásokat, akiket fölszív ez a gazdaság. Most olvastam éppen egy Dos Santos elnök beszédét, amely október 18-án utat mutatott újra az angolai népnek, amiben a sátrakból 1 millió lakásba költöztetik majd ezeket a vándorokat. Vagy ott van Marokkó, amelyik ablak a Nyugat-Afrikára, és egy híd gyakorlatilag Európa felé, hisz azt se felejtsük el, hogy Marokkót összesen 14 kilométer választja el Európától, tehát ha megnézzük, nagyon közel van hozzánk Afrika, ahogy én mindig említem, Afrika a déli szomszédunk már 2004-től az uniós tagságunk óta. Vagy ott van Egyiptom, amelyik úgy szintén egy ablak a kelet-afrikai világra, vagy ott van Tunézia, ugyan egy kis ország, annyi lakossal, mint mi vagyunk, de ők magukat úgy szintén egy hubnak, egy belépő pontnak tartják a közép-afrikai országok irányába. Van sok ország, amelyik kiemelkedni látszik. Kadhafi elbukásával, pusztulásával az az álom, hogy az egységes afrikai államok, hisz ugye ők is ezt a választ akarták adni arra a kihívásra, hogy Kína hatalmas gazdaság, hogy Európa egyesül egy gazdaságban. A méretek számítanak, ugye Kadhafinak ez volt az álma, hogy Afrikát egy egységes afrikai egyesült államokká varázsolja. Ez most biztosan csorbát szenved, de a regionális együttműködéseknek biztosan szerepe lesz.
Kína szerepe Afrikában, ezzel folytatjuk részletesen, majd a 4:30 hírek után. Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és Afrikáról beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban. Folytatjuk tehát a hírek után. A szó most Török Anna Máriáé.